Toldi Otto, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója tartott előadást az MCC Miskolci szervezeténél. Az ökológus 2011-ben kidolgozta az országgyűlés által elfogadott nemzeti energiastratégiát, valamint a hozzátartozó cselekvési terveket. 2002-ben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai díját. A Klímapolitikai Intézethez 2021-ben csatlakozott. Az ENSZ adatai szerint a 2100-ra 9,4-12,7 milliárdra növekvő emberi népességet a jelenlegi műszaki technológiai szinten lehetetlen lesz fenntarthatóan egészséges élelmiszerrel, tiszta ivóvízzel és energiával ellátni. Milyen innovációk, fejlesztések teszik majd elérhetővé a fenti célokat? Ezeket a kérdéseket taglalta előadásában Toldi Otto. Nagyon szigorúak azok a kritériumok, amit a klímasemlegesség jegyében akár az Unió előírt. Milyen dátum a legközelebbi?
Vannak részcélok, ugye ez 2030-ra is már fontos részcélok, számszerű részcélok vannak előírva, de ugye a végdátum azt tudjuk, hogy 2050. Ugye Magyarországon is van egy klímatörvényünk, ami ezt törvénybe is fixálja, hogy 2050-re egy alacsony karbonkibocsátású, tehát klímasemleges társadalomnak kell lenni a magyar társadalomnak. Ugyanezt rögzíti az európai klímatörvény is, tehát ott is 2050 a céldátum. És 2030-ig és 2040-ig is vannak részcélok, ezek sem könnyű a teljesítésük, hiszen ezek az elmúlt években folyamatosan szigorodtak. Most ott tartunk, ugye a Nemzeti Energia és Klímatervünknek a 2023-ban felülvizsgált változata adja meg azokat a célszámokat, ami Magyarország számára vállalt, és valószínűleg az Európai Unió, Európai Bizottság is erre áldását adja, ez az anyag Brüsszelben van. Mi azt ígértük, és legjobb meggyőződésem szerint meg is fogjuk tudni valósítani, mert Magyarország azok közé, az EU-s tagállamok közé tartozik, aki nem ígér nagyokat, de azt, amit ígér, azt azért próbálja. Eddig minden ilyen ígérvényünket végrehajtottuk. Tehát visszatérve a számokra, mi azt ígértük, hogy 2030-ra, 1990-es bázis évhez képest 50%-kal csökkentjük a üvegházgázkibocsátásunkat. Jelenleg olyan 37%-nál tartunk, tehát már komoly eredményeink vannak ezen a területen, ezt kell majd folytatni. A megújuló energia hasznosítása terén mind a villamos ágazatban, mind a hőpiacon, mind a közlekedésben 30% közeli értéket szeretnénk elérni. És ugye ennek az a jó oldala, hogy a villamos energia szektorban például, miután 50%-át a hazai villamos energiának a Paksi atomerőmű állítja elő, ami eleve karbonsemleges, vagy klímasemleges, nevezhetjük így is. Ehhez hozzájön ez a 30%-nyi megújuló, plusz üzembe lép Paks 2 a 30-as évek elejére, tehát gyakorlatilag majdnem a villamosenergia szektorunk majdnem 90%-ban karbonsemleges lesz, és ugye, hogyha addigra az elektromos közlekedés is nagyobb teret nyer, ha addigra a fűtési rendszereink is, ugye hőszivattyúk, a split klímák és egyéb megoldások révén villamosenergiára terelődik át, akkor bizony komoly szektorokat lehet ezzel így a zöld áramra alapozva kizöldíteni. Ugye marad pár notórikus szegmense a magyar gazdaságnak, ahol másfajta, ahol nagyon nehéz megoldást találni a zöldítésre, a mezőgazdaság és az ipar. Hát itt vannak gondok, mert úgy nagyon sok esetben még a tervezőasztalon sincsenek ott azok a technológiák, amivel a kibocsátást különösebben lehetne csökkenteni. Itt az innovációt kell támogatni, hogy olyan technológiák kifejlesztése történjen meg, amivel a jelenlegi kevésbé energiahatékony meg technológiákat ki lehet váltani.
Na most mielőtt részletesen elemezni azt, hogy milyen technológiákkal lehet kiváltani, én azt kérdezném, hogy európai tekintetben a mi teljesítésünk hogy áll, mert annak idején a rendszerváltással, amikor leállt az ipar, széndioxid kvótában mi nagyon jól álltunk.
Igazából ez egy komplexebb folyamat, mindenki ezt az iparleállást szokta emlegetni, és mindenki elfelejti, hogy 87-ben lépett üzembe a Paksi atomerőmű mind a négy blokkja, egymás után természetesen nem egy időben, ami a széntüzelésű erőműveink nagy részét kiváltotta. Tehát Magyarországnak az a szerencséje, hogy külső körülmények úgy alakultak, hogy sokkal hamarabb megkezdődött a szénről való leválás, mint azokban a nyugat-európai országokban, ahol most kapálóznak, és ugye vannak olyan régiós ország, például Lengyelország, meg Csehország, ahol még a kapálózás is éppen most kezdődik a szénről való leválásban. Tehát nálunk ez sokkal hamarabb megtörtént, és ugye a lakossági szegmensben meg bejött az akkor még olcsó orosz gáz, ami sokkal tisztábban ég, mint a szén, tehát Magyarországon sokkal előbb elindult ez a folyamat, nem csak az iparról van itt szó, hanem ez sokkal komplexebb folyamat. Már akkor ugye történt egy nagy, mindezek eredőjeként történt egy nagy csökkenés, de azóta is csökkent. Tehát időnként pár évre van egy emelkedő helyzet, de alapvetően azóta is csökken. Egyrészt az energiahatékonyság javult nagyon sokat, azért nagyon sok nyugati technológia jött be, ami azért nem olyan energiafaló, mint a régi, tehát csak gondoljunk a régi, nem bántom én a régi zsigulikat, meg a ladákat, meg a warburgokat, de hát azért...
Meg a két üteműeket.
Nem, de hát azért közben elment az idő, és ezek a mai autók már lényege. Ez ugyanez igaz az iparban is, tehát... A berendezések ugyanúgy kevesebbet fogyasztanak, kevesebb energiát fogyasztanak, nőtt az energiahatékonyság. Azért a magyar lakások negyede ma már energetikai szempontból megfelel egy modern, európai színvonalú hőszigeteléssel, meg energetikai jellemzőkkel jellemezhető lakásállománynak. És hát ne felejtsük el, hogy például a napenergia alapú villamosenergia termelés a 18-szorosára nőtt az elmúlt 2018-al indulóan, tehát pár év alatt, tehát nagyon erősen megnőtt a megújuló áramtermelés, valószínűleg a szélenergia, a szélerőműveknek a teljesítménye is nőni fog, bár nem ilyen arányba. Tehát a megújuló áramtermelés, meg hőtermelés is nagyon sokat nőtt. Tehát mindezek eredőjeképpen tovább, tehát a csökkenő tendencia megmarad, ha nem is olyan zuhanásszerűen, de itt a 90-es években, de folyamatos a csökkenés, és ugye a magyar üvegházgáz kibocsátás több mint 14%-át adta a mátrai erőmű egyedül. Itt is ugye egy alacsony kibocsátású technológiákra állnak rá.
Itt most az volt, ugye, hogy leviszik a föld alá a széndioxidot valamilyen módon.
Itt most egyelőre az a következő lesz, hogy a régi lignit tüzelésű blokkok, amelyek azért modernizáltak, de valóban 50-60 évesek, ezek le fognak állni, és stratégiai tartalékként fognak szerepelni, tehát nem kerülnek elbontásra, vagy fönn fogják tartani az állapotukat olyan hideg tartalékként abban a üzemi állapotban, hogy viszonylag rövid idő alatt újraindulhasson a áramtermelés, ha erre szükség van. Ezek a három lignit blokk akkor fog leállni, amikor az új földgáztüzelésű blokk elindul, ez várhatóan 2027 lesz. Ezzel rögtön lefeleződik a mátrai erőműnek a kibocsátása, vagy leharmadolódik, és tehát ez megint egy hatalmas potenciál, meg hát azért csak az a célunk, hogy az elektromos autózás is növekedjen.
Na most itt álljunk meg egy percre, mert ugye hát közben jött egy háború, ami minden folyamatot megzavar, az áramellátásban is lehetnek gondok, és az elektromos autók jóval nagyobb áramigényt hoznak magukkal. Hol lehet megtalálni az egyensúlyt?
Hát három új földgáztüzelésű erőművi blokk épül. Ezek miután viszonylag gyorsan, pár év alatt felépíthetők, és már meglevő erőművi telephelyekre épülnek, ugye a Tisza 2 erőmű telephelyén lesz 1000 megawattnyi földgáztüzelésű blokk, és ahogy mondtam, a mátrai erőmű telephelyén lesz egy új 650 megawattos földgáztüzelésű blokk, ugye, tehát ez egy komoly új kapacitás, ugye 30-as évek elejére meg lesz Paks 2, és Paks 1 sem fog leállni. Tehát ez itt a lényeg, hogy mind a két atomerőmű párhuzamosan fog termelni még kb. 2050-ig, vagy azok után még pár évig. Ez a második üzemidő hosszabbítás tulajdonképpen természetesen össze lesz kötve egy erőteljes felújítással és ellenőrzéssel, de ez megszokott gyakorlat például az USA-ban, hogy kétszeres üzemidő hosszabbítása lehet. Ugye erről kormányhatározat van, hogy Paks 1 is marad, azért ez egy nagyon komoly dolog, és ugye most már beszélnek, a sajtóban is lehet olvasni arról, hogy akár 2 szivattyús tározós erőmű is épülhet az országban, olyan területeken, amelyek ipari területek, és nem, nincs össze, hogy mondjam, ellentmondása a természetvédelmi elvek és a szivattyús tározós erőművek között. Ugye tudunk arról, hogy ugye Cepek Gábor államtitkár úr feladatot kapott, hogy a szlovák-magyar viszony rendezése keretében újból erőtérbe kerülhet esetleg a bős-nagymarosi erőmű hasznosítása, újragondolása. Tehát rövid távon is vannak kapacitásfejlesztési elképzelések, tovább ugye nő a megújuló áramtermelés, tehát úgy tűnik, hogy 2030-as évek elejére Magyarország elérhet egy olyan villamosenergia helyzetet, hogy nem fog importra sem szorulni. Ahhoz, hogy ez így is maradhasson, ahhoz további fejlesztésekre lesz szükség, mert hatalmasat fog nőni a villamosenergia igény. Most ugye azt látjuk, hogy üzemanyag se fog a hagyományos kelleni, hanem villannyal mennek majd az autóink, meg a járműveink, a fűtés-hűtésbe se kell földgáz, meg akármilyen más hűtőeszköz, hanem csak ugye a családok fönntartanak több lábonállást, de alapvetően az is villamosenergiára helyeződik, tehát nagyot fog nőni a villamosenergiaigény, és ezért kell új erőművekbe gondolkodni, és gondolkodnak is az illetékesek.
A megújuló energiák tekintetében most szakadjunk el a gáztól, meg az atomerőművektől. Ugye sok minden szóba jött itt a biomasszától kezdve, a biofű, a különböző szélkerekek, amiről aztán kiderült, hogy ez milyen műanyag hulladékot hoz magával, vagy esetleg a napenergiának a növelése, mert azért átmegyünk a határon, sokkal több naperőművet láttunk. Merrefele fejlődik majd az egyéb bioenergiáknak a fejlesztése?
A biomassa alapú megoldások elsősorban biogáz formájába jönnek elő, itt a tűzifa fokozottabb hasznosítása nem jön szóba, vagy csak kismértékű lesz, tehát a biogáz az, amivel a földgázrendszer, tehát a lakossági földgázigény jelentős része kiváltható, vagy az egésze, Magyarország potenciálja mindenképpen, megvan erre.
Hát itt Miskolcon mi tudjuk, mert a távhőnknek egy része már biomasszával működik.
Geotermia.
Meg geotermia,
tehát
igen, a melegvíz.
Már majdnem zöld. Igen. Tehát ez igen. Egy nagyon kitűnő és példamutató eljárás. Ugye Szegeden épül hasonló rendszer, Győrben, tehát a nagy városaink közül nagyon sokban, és még 11 városunkban van geotermális távhőszolgáltatás. Tehát ez egy hatalmas dolog. Egyébként, mert a távhő a rossz híre ellenére az tud nagyon is zöld lenni, és nagyon is kényelmes és jó lenni. Tehát remélhetőleg el fogjuk kérni ezt a dolgot. Tehát a szél és a napenergia mellett a biogáz jöhet, mint a hűtés-fűtésbe szóba jövő alternatíva, ugye nagyon komoly, tehát hogyha megfelelőek a szabályzók, akkor szinte a teljes lakossági földgázigény fedezhető hazai Magyarországon megtermelt biogázzal. A geotermia hasznosítása is megduplázódik 2030-ra a jelenlegihez képest. Ne felejtsük el, hogy a hőszivattyús fűtés-hűtés is földhő alapon működik, az is a geotermia része, és ott is ugyanolyan pályázati támogatások várhatók, mint a napenergia tekintetében, és ugye a szivattyús tározós erőművek azért jöttek szóba, hogy a időjárás függően termelő nap- és szélerőműveket ki lehessen egyensúlyozni, illetve amikor túl sokat termelnek, akkor el lehessen raktározni. Ugye, mert itt az időjárás függő termelő kapacitásokhoz mindenképp kell tározó és kiegyensúlyozó kapacitások, úgyhogy a 3 földgáztüzelésű blokk az azért is van, hogy kiegyensúlyozza a nap és a szél erőveknek a termelését.
Mindezek a technológiák újfajta szaktudást igényelnek, szakember utánpótlásban a magyar egyetemek biztosítják-e az új szaktudást a mérnököknek?
Hát az iparnak érdeke, hogyha fejleszteni akar, és később profitot akar, hogy beruházzon a maga tudásbázisába. Hál' Istennek Magyarországon A kutatásfejlesztés általában az innovációnak a finanszírozása is már nagyon jelentős részben zajlik a cégek által, saját büdzséből és saját fejlesztőbázissal, de pont Miskolcon is láthatjuk azt, hogy a cégeknek milyen nagy hatása van, itt elsősorban a Bosch, a Szem és a Siemens van jelen a Miskolci Egyetemen.
Tehát itt az anyagtudományi kar az nagyon figyel arra, hogy a piacképes mérnököket bocsássa ki, tehát alapul veszi.
Győrben ugyanígy az ott levő autógyártó cégek, ugyanígy lesz majd Debrecenben is, tehát a cégek, hogy mondjam, együttműködési megállapodásokat kötnek a közeli vagy helyi felsőoktatási, középoktatási intézményekkel, hogy megteremtsék a szakemberbázisukat. Úgyhogy ez szerintem működik.
Ön szerint itt az MCC-ben mennyire fogékonyak a gyerekek erre a tudományra? Érzik-e a súlyát, hogy ez az ő jövőjük?
Teljesen egyértelmű, hiszen ugye a saját középiskola, illetve egyetemi tanulmányaik mellett jelentkeznek ide, és a saját szabadidejükből áldozzák föl ezt az időt, amit itt az előadásokon résztvéve, az oktatásokon résztvéve itt eltöltenek, és szép számmal jönnek, úgyhogy le a kalappal. Én biztos, hogy a mai napos délután itt tölteném egy erősen elvont és szakmai előadáson ücsörögve, mint amit majd a nem sokára jövő közönség fog, le a kalappal. Tehát ők csinálják, lelkesek, fiatalok, hát övék a jövő. Reméljük, hogy az ő példájuk ragadós lesz, és egyre többen vállalnak ilyen plusz feladatokat.
Klímasemlegesség és fenntarthatóság 2050-re? Ez volt a címe Toldi Otto, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója előadásának Miskolcon. A Bolyai Díjas ökológussal beszélgettem.